Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
22 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ferenc pápa Pietro Parolin bíboros államtitkár aláírásával ellátott részvédtáviratban fejezte ki együttérzését a gyászolóknak és a sebesülteknek a kocsoni diszkó tragédia áldozataiért. Vasárnap hajnalban tűz ütött ki az észak-macedóniai kocsoni diszkójában, melynek következtében 59-en életüket vesztették, míg 150 sérültet kórházakban ápolnak. A Szentatya vasárnap délben kelt távirata Kiró Sztojanov szkopjei püspökhöz fordul, és az ő közvetítését kéri az áldozatok családjai és a sérültek felé. A távirat szövege a következő. A kocsoni diszkóban kitört drámai tűzvész után, amely egész Észak-Macedóniában nagy aggodalmat keltett, a Szentatya arra kéri Kiró Sztojanov szkopjei püspököt, hogy tolmácsolja mélységes fájdalmát az önmel fiatal elhunytak hozzátartozóinak, továbbá jelezze lelki közelségét a károsultaknak. A Szentatya imájában megemlékezik mindazokról, akik életüket vesztették, és miközben mennyei vigaszt kér azok számára, akik egy ilyen súlyos megpróbáltatás következményei miatt szenvednek, apostoli áldását küldi mindenkinek. Az észak-macedóniai kocsoni városában vasárnapra virradóan történt tűzeset sérültjei közül két embert ápolnak az Észak-Pesti Centrum Kórház Honvéd Kórházban. Mindketten égési sérüléseket és füstmérgezést szenvedtek, közölte az intézmény a távirat irodával. Magyarország 19 beteg átvételének lehetőségét ajánlotta fel, amely alapján hétfőn hajnalban érkezett két beteg az Észak-Pesti Centrum Kórház Honvéd Kórházba, írták. A magyar kormány 4,6 millió euróval fog támogatni keresztény társadalmi missziókat, humanitárius programokat egy szír ortodox iskolának és hitéleti központnak a felépítését Szíriában. Jelentette be a külgazdasági és külügyminisztérium üldözött keresztényeket segítő programokért felelős államtitkára Brüsszelben. A Szíriai és a régió jövőjének támogatására összehívott 9. adományozói konferenciát megelőzően a távirat irodának nyilatkozva Azbej Trisztán közölte. A konferencián Magyarország nevében bejelenti továbbá, hogy a magyar kormány a felsorolt támogatások mellett segíteni fogja a szíriai menekültek és migránsok ellátását a Szíriát környező országokban annak reményében, hogy minél előbb visszatérhetnek az országukba. Magyarország kormánya az elmúlt 7 évben a Hungary Helps programon keresztül 28 millió euróval támogatta mind az üldözött keresztényeket, mind a keresztény intézményeken keresztül a szíriai embereket, emelte ki az államtitkár. Brüsszel és az Európai Uniós tagállamok nagy része egy olyan irány mellett döntött, amely tönkre vágja hosszú távra a kontinens gazdaságát és biztonságát egyaránt, jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Brüsszelben. A külgazdasági és külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be az EU-s külügyi tanácsülést követő sajtótájékoztatóján, hogy ismételten egy szélsőségesen háború és Ukrajna párti gyűlésen vett részt, ahol sokan elvakultan finanszírozták a háború folytatását, illetve Ukrajna szinte azonnali csatlakozását a közösséghez. Botrányosnak nevezte azt a javaslatot, amelynek alapján az Európai Unió további legalább 20 milliárd eurót fordítana az ukrajnai fegyverszállításokra, és leszögezte, hogy Magyarország ebben nem fog részt venni. Hazánk ugyanis a békében érdekelt, amely most minden korábbinál közelebb van. Végül az időjárásról. Estétől az addig felhős tájakon is egyre több felé kiderül az ég. A záporos csapadék is megszűnik. Az éjszaka második felében már csak nem országszerte derült vagy felhőtlen idő lesz. A kezdetben még több felé élénk, erős északi a szél fokozatosan veszít erejéből. Hajnalban a délkeleti országrészt kivéve már jobbára gyenge vagy mérsékelt lesz a légmozgás. A hőmérséklet hajnalban általában mínusz 7 és mínusz 1 fok között alakul, de a hidegre hajlamos, szélvédett tájakon ennél alacsonyabb értékeket is mérhetünk. A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden 5 és 9 fok között alakul. Híreket hallottak.
Közélet. Délelőtti magazin.
Dicsértessék, hogy Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő riporter Sinkovics Andrea. 2025. március 17-e hétfő van. Műsorunkban a családi imáról lesz szó. Kérjük, tartsanak velünk! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió stúdiójában Kormos Csaba atyát. Két héttel ezelőtt a kedves hallgatók hallották, hogy elkezdtünk így Nagybőjt lévén egy sorozatot. Csaba atyával készülünk ebben a Nagybőjtben is húsvétra, Jézus Krisztus feltámadásának az ünnepére. Az előző alkalommal egy rövid összefoglaló hangzott el, az ima, a bőjt és az alamizsnálkodás, vagyis irgalmasság hármasságáról. Most a mai beszélgetésünkben az imádságot fogjuk kifejteni, és azon belül is a családi imára próbálunk megkoncentrálni, ebben próbálunk a kedves hallgatóknak segítséget nyújtani. Mindannyian jó esetben beleszületünk egy közösségbe, a családba, a családban tanulunk meg járni, először lehet, hogy csak először csak mászni, majd járni, beszélni, ott szocializálódunk, tulajdonképpen a családban tanuljuk meg azt, hogy mit jelent szeretni és szeretve lenni, mit jelent a szülői gondoskodás rólunk gyermekekről. Tulajdonképpen az imádságot, a krisztusi életet is az lenne a jó, hogyha a családban tanulnák meg a gyermekek, és ezt kiegészítené mondjuk majd előrébb haladva az életkorban mondjuk egy katolikus óvodában való neveltetés, vagy egy katolikus iskolában való tanulás, tehát az úgymond kiegészítése lenne a keresztény-katolikus családi életnek. Hol jó, ha megtanulnak a gyerekek imádkozni, megtanulják, hogy mit jelent kereszténynek lenni?
Így van. Az első és legfontosabb közösség, ezt nagyon sokszor szoktuk hallani, hogy akár a társadalomban, tehát akár a polgári létben, akár az anyaszentegyházban, és hát az anyaszentegyház ugye helyi közösségeiben, a plébánia közösségekben, illetve azon belül az egyházközségekben, a legalapvetőbb sejt, és ez a sejt élő kell, hogy legyen, a család. A család. És hát a keresztény család. A keresztény család az a család, amelynek az alapja ebben a mai bizony sokszor hát reményvesztett, meg irány tévesztett világban is a szentségi házasság. Tehát mind azért az anyaszentegyház felragyogtatja azt, és mutatja azt, hogy igenis egy férfi és egy nő életre szóló szövetsége, ugye Krisztus iránti szeretetben a keresztény családnak az alapja, illetve különösen most a katolikus egyházról beszélünk, akkor a katolikus családnak az alapja. Na most ebben a családban, ami katolikus keresztény családjainkat ugye vegyük alapul, az család az imádságra nevelés első helye. És akkor, amit már eddig is elmondtam, hát azt most a katekizmusból idézek egy kicsit, hogy mennyire összhangban van az általam kifejtett rész a katekizmussal, arra most jön egy igazolás. A házasság szentségére épülve a család a Familia Ecclesiola, ugye a családi egyház, amelyben Isten gyermekei, idézelbetéve, mint egyház, tanulnak meg imádkozni és kitartani az imádságban. A család mindennapi imádsága, főleg a kisgyermekek számára első tanúja az egyház élő emlékezetének, melyet a Szentlélek türelmesen ébrezget. Tehát, tisztelt rádióhallgatók, mi valóban, ahogyan nagyon okosan elhangzott már a kérdés föltevés során, hogy sokan ugye úgy nőttünk fel, hogy ez számunkra természetes közeg volt. Hála Istennek a családban megtapasztaltuk azt, hogy láthattuk édesanyánk, édesapánk, vannak olyan emberek, hogy a vagyot oda kell tenni, hogy vagy az édesapa, vagy az édesanya, ugye, hát kimagasló példáját, de azért nagyon sokan vagyunk, hál' Istennek, olyanok, hogy láttuk azt, hogy összhangban vannak, hogy említsük meg ezt is, hogy a vasárnapi szentmisét magától értetődőnek tartják, de hát nem csak a vasárnapi szentmisét, hanem a hitüknek a hétköznapi megvallását is, a tanúságtételt is, tehát az otthoni imádkozást, az úgynevezett böjti fegyelemnek a gyakorlását, ugye, mert hát akár a görög, akár a latin rítusú római katolikusoknál beszélünk böjti fegyelemről, vagyis a böjti szabályról, a böjtnek egyfajta rendszeréről. És hát imában, böjtölésben, a felebaráti szeretet gyakorlásában a gyermekek első számú példaképei a szüleik. Na most még azért azt is megemlítjük természetesen, hogy a fölszentelt szolgák is, tehát diákónusok, papok, püspökök is felelősek a Krisztusban testvéreik és nővéreik imádságra neveléséért. A jópásztor szolgáiként arra vannak fölszentelve, hogy Isten népét az imádság élő forrásához vezessék. Mi ez az élő forrás? Isten igéjéhez, de ez nagybetűvel van, tehát Isten igéhez, vagyis Jézus Krisztushoz, a liturgiához, az isteni erények életéhez, és Isten mai napjához, ez idézőjelben van téve, hogy mai napjához, a konkrét körülmények között. Aztán a szerzetesek fontosságáról is ír. Nos, még egyet kiemelek. A gyermekek, a fiatalok és a felnőttek katekézise, vagyis hitre nevelése, mert ez a helyes szó, arra irányul, hogy Isten igéjét a személyes imádságban átelmélkedjék, a liturgikus imádságban megjelenítsék, és bensőleg magukévá tegyék, hogy egy új életben gyümölcsöt hozzon. A katekézis a népi jámborság értékelésére és támogatására is szolgálhat. Az alapvető imádságok kívülről tudása, az imádságos élet elengedhetetlen támasza, de az is fontos, hogy ezen imádságok értelmét ízlelni megtanulják. Na most, mondjuk, tegyük ezt egy kicsit élővé, illetve tegyük ezt a tisztelt rádió hallgatók számára szemléletessé. Például azzal, hogy ugye mindig voltak a, hála Istennek, az egyháztörténelem folyamán olyan kimagasló szentek, és nem csak szentek, hanem szent házaspárok, szent családok, kezdve a szent családdal, ugye Jézussal, Máriával, Józseffel, akiknek pont az adja a szépségét, a vonz erejét, a mi számunkra, hogy így mondjam, mi sokszor olyan egyszerű, kis porszem, halandóknak gondoljuk magunkat, és ez igaz is, azok vagyunk. Csak hogy nem kell, nem állunk meg ennél a pontnál, hanem Jézus a tökéletességre hív minket, azt mondja, hogy hát ti is lettek ilyen szentek, sőt, szenteknek is kell lennetek. Olyanok legyetek, mint a mennyei atya. Na most, és ehhez csodálatos eszközök vannak, és az egyik ilyen eszköz az imádság, amit a családban lehet megtanulni. Ha a gyermek azt látja, én is azt láttam, és tapasztaltam, hogy édesapámnak milyen fontos az, ugye a szülőnek, a felnőttnek. Például, hogy nagyon sokat beszélt arról, hogy az ő gyermekkorában, fiatal korában is még mennyit minisztráltak, és hogy főminisztráns volt, hogy most hadd szóljak erről is, hát még a második vatikáni zsinat előtt egészen más volt, és sokkal-sokkal összetettebb, bonyolultabb volt a minisztrálás, hát ezt úgy mindig mondta nekem, hogy fiam, ez a mostani minisztrálás azért már nem olyan, mint a mi időnkben. Ott megvolt az, hogy mondjuk ugye alapvető szám az, ez a négyes, és akkor versengtek azért, hogy ki legyen az oltárszolgálatban, és csak annyit említek meg, hogy és akkor ugye egyrészt versenyeztek érte, tehát nagyon sokan voltak, fiúk, meg lányok is a templomban. Az Isten háza az nagyon fontos volt, és nyilván édesapámnak, és sokat beszélt arról, hogy ugye a legelőkelőbb helyen, vagy a legelőkelőbb tisztséget a négy minisztráns között, a jobb belsőt, hogy ő mennyiszer gyakorolatta. És akkor tisztelt rádióhallgatók, nagyon nagy szerepe van a szónak. A szónak a családban, még a vallásos neveléstől függetlenül is, hogy mi buzdító, bátorító szavakat mondjunk a családban, hogy ne azon legyen a hangsúly, és különösen a keresztény családoknál, hogy kritika, a bírálat emberei legyünk. Ezt nem tetted jól, azt nem, ugye mondjuk a feleség a férnek, vagy a férje a feleségnek, és akkor ezt a gyerekek hallják. Rossz vért szül, megmétejezi a közösséget, olyan szomorúságot terjeszt, vagy hint el, és hogy az embereket gátolja Krisztus örömhírének a szabadságában, a szabad megélésében. Családnak a szeretetteljes légkörének nagyon-nagyon nagy fontossága van, és ott az elismerésnek, a dicséretnek, a bátorításnak, a vigasztalásnak, ugye, hogy az első helye a család annak, amit aztán a családon kívül is tud gyakorolni majd a gyermek, meg a fiatal, hogy igenis, például az irgalmasság cselekedetei, hogy a szomorúakat vigasztalni, tudatlanokat a járat, vallásban járatlanokat ugye tanítani, például, aztán a kételkedőknek, gondokkal küzdködőknek, rengeteg ilyen ember van, jó tanácsot adni. Nos tehát, alapvető jelentősége van, a családnál, az imádságnál nagyon fontos, hogy legyen hát megfelelő idő, ez természetesen nekünk, papoknak, szerzeteseknek is, hát van egy kialakult életrend, és imarend. Az ima életnek kell, hogy legyen egy rendezettsége. De a családoknál is így van, házasságoknál is, a családoknál is. Tehát például az esti időszak nagyon alkalmas arra, hogy összegyűjön a család, és nem kell bonyolult dolgokra gondolni, hanem mondjuk a mi atyánkot, az üdvözlégyet, a dicsőséget, esetleg a iszekegyet, de még az talán nem is fontos, hanem a mi atyánkot, üdvözlégyet, dicsőséget szépen elmondani.
Meg talán a bánatimát.
Meg igen, a bánatimát, így van, az is igaz, vagy azt mondani, hogy tehát az édesapának, igen, nagyon helyes, de hogy például, és azt a mondatot félbehagytam is, ezért bocsánatot kérek, de most mondom, mert kezdtem azzal, hogy nézzük, hogy milyen családok ugye szemléltetik, teszik szemléletessé az elhangzottakat. Hát ott van Batthyány Stratmann László és Korett Terézia, a felesége, ugye, a 19.-20. században, ugye a híres szemorvos, és hát egy mélyen vallásos ember, ugye 14 gyermekük hát született, és hát ebben is ugye az életszentséget házas párként is gyakorolták. A legfőbb asszisztense a szemműtéteknél a felesége volt a doktor úrnak. Reggel mindig ugye szentmise volt, és a szentmise után volt egy elcsendesedés megemlékezéseikben, és azt mondták, hogy nagyon életre szóló hatással bírt az számukra, hogy megkérdezte, gyerekek, most milyen lelki állapotban vagytok, vagy mi az, ami esetleg megragadott benneteket a szentmisében. De ez egy néhány percig tartott. Tehát a szentmise után volt egy feldolgozó lehetőség is, egy olyan alkalom, amikor a szentmisének lelki jelentőségével is felvérteződhettek, növekedhettek a hitükben. És mondom, egybehangzóan ennek az óriási jelentőségéről beszéltek. Nekünk is fontos az, hogy, és a családokat arra kérem, hogy térjünk ahhoz vissza, hogy együtt, közösen imádkozzunk, igen, együtt adjunk hálát Istennek, és az igent arra mondtam, hogy és kérjünk bocsánatot az elkövetett, a nap folyamán egymás iránt elkövetett sértésekért, illetve mulasztásokért. És a jó Istennek egyrészt adjunk hálát, köszönjük meg a napot, másrészt pedig kérjük azt, a háladás után legyen kérés, hogy adjon nyugodalmas éjszakát, adja meg tényleg a jó halálnak a kegyelmét. Erről is már azért a gyermekeknek beszélni kell, úgy, hogy az őket ne ijessze meg, hanem inkább egy lelki békéhez járuljon hozzá. De hogy a háladás után legyen egy kérés, hogy Urunk ad, és mondom itt a családapának, a férnek, családapának nagy jelentősége van, mert a család papja az egyház tanítása szerint a férj, illetve a férfi. Ő kell, hogy összefogja a családot, hogy vezesse. Ha a nem hívő családoknál is annyira jó a hangulat, hogyha a férre, az apára fel tudnak nézni. Tehát nem elsősorban az anya az, akinek vezetőnek kell lenni. Igen, nagyon fontos az, hogy ő az anyai melegség, a férjének a segítőtársa, a gyermekekre figyelő és mindenre figyelő általában a feleség, illetve édesanyja, egyfajta háttér, egyfajta a szó szoros értelmébe vett szeretett háttér és kegyelmi háttér, de azért a vezetőnek meg családpapjának, a férfinak kell lenni, és ugye már több mindent elmondtunk, mondjuk legyen az esti időszak az, amikor rendszeresen imádkozunk, lehetőleg hétköznap is, egy 5 percig, de az 5 perc az tényleg legyen ennek szentelve. És a hétvégén pedig, szombat, vasárnap pedig lehetőleg többet. És erre ajánlom azt, többet szenteljünk, mondjuk akkor 10 vagy 15 percet, mondjuk felolvassa az édesapa az aznapi evangéliumot. És akkor megkérdezi, hogy gyerekek, kinek mit mond ez? És akkor esetleg ugye példát ad azzal, hogy engem ez ragadott meg. És akkor igazából bármit mondhatunk, kicsit kisarkítva, itt nem ez a lényeg, hogy most mi nagy okosságok hangozzanak el, hanem az, hogy a családtagok, a feleség, a gyermekek, különösen a gyermekek, és aztán a fiatalok belenevelődnek abba, hogy hát egyrészt egyenrangú társként kezelik őket a szüleik, ez nagyon szép és nagyon fontos, hogy ez micsoda nagy dolog, a hit és az Úr Jézus követése, hogy mi a szüleinkkel együtt, mint egy egyen jogúak lehetünk, másrészt, hogy egyre inkább ez nem valami nyűg, nem valami a boldogságuknak, a kibontakozásuknak az akadálya lesz, hanem erre egy idő után vágyni fognak. És ha mondtam ezt az időt, még mondjuk tehát hogy legyen egy ima sarok, egy kis oltár, azért mostanában egyre több helyen látok ilyet, hogy legyen egy kis hely, egy kis asztalka, rajta Mária szobor, vagy Jézus szobor, gyertya, kereszt, mert kész is van a kis oltár, szent képek, és itt a család e körül összegyűlik, és ez lesz a családnak, hogy így mondjam, a lelki központja, a lelki tűzhelye.
Szent Szellemmel eljegyezve, mint mennyasszony a vőlegényt, úgy várom, hogy elvigyél életem. Istenemben, s ha dicsősége fölragyog, ahol te vagy, én ott vagyok.
Kedves hallgatóink, műsorunkban a családi imáról beszélgetünk Ormos Csaba atyával. Miért kell imádkozni? Kinek jó az, ha imádkozunk? A Jóistennek is szüksége van a mi imáinkra?
Nagyon fontos ez a kérdés, ezt tisztázni, mert bizony vannak olyanok, akik azért úgy gondolják, hogy hát ha én imádkozom, akkor elmondok bizonyos imákat, még azért itt tartunk, akkor hát a Jóistennek ugye mintegy örülnie kell annak, hogy én imádkozom, hogy neki erre szüksége van, de mindig azt kell látni, hogy fogalmazunk így, hogy Isten természetesen örül annak, hogy imádkozunk, de nem neki van szüksége az imára, hanem ez annyiszor megfogalmazódik a liturgiában is, a közös Isten dicsőítés bizonyos részeiben, például prefációknál, hogy a mi imádságunk nem tesz nagyobbá téged, a mi háladásunk nem tesz boldogabbá, most nem szó szerint idéztem az egyik prefációt, de nekünk tágítja ki a szívünket, és a lelki békénket, meg a szeretetünket, meg a reményünket erősíti. Hát ebben az évben, amikor a remény zarándokai jelmondattal szerepel ugye a Szent Év, különösen is, egy nagyon szép célkitűzés lehet az, hogy lássuk azt, hogy az imádságra nem a Jóistennek van szüksége, hanem nekünk van szükségünk, hogy egyre inkább egyesüljünk vele a szeretetben. mert az imádságnak és mindennek, az egész életünknek az a célja, hogy Istennel egyesüljünk, meg természetesen a szeretetben egymással egyesüljünk. Egyé váljunk, ugye? Az egység, a békesség, a szeretet, ugye közösséget teremt, és ott van, amit az ördög, meg az ördög földi csatlósai akarnak, mi van? Szétdobálni mindent, szétrombolni, széthúzás, acsarkodás, gyűlölködés, tehát mindent szét. Ezt látni kell. Ahol meg Isten van, jelen, abban a családban, ahol Jézus Krisztus van a középpontban, ott szeretet van, béke van és egység van, és sokkal inkább át tudják vészelni a nehezebb időszakokat, meg tudnak bocsátani. Nagyon fontos a megbocsátás. Nagyon fontos a megbocsátás. Ha a másik nekem nagyon nagy fájdalmat is okozott, akkor én azt természetesen valahogyan, most persze nem a gyermekek előtt, ha olyan bűnről van szó, akkor én azt beszéljem meg, vagy, és mondjam azt, hogy te nézd, ez nagyon-nagyon súlyos, és nagyon-nagyon megbántottál, de most a másik meg tudjon bocsánatot kérni, és ne szakítsák meg mondjuk a házastársi köteléket, nem csak a gyermekek miatt, de hát a gyermekek is nagyon-nagyon sokat számítanak, hanem adjunk új esélyt a másiknak, és a gyerekek meg lássák azt, hogy valami sérült, anya vagy apa, vagy mind a ketten szomorúak, de számukra is egy új lendületet ad, egy új erőt, egy új örömet, hogy újra kezdenek, hogy nem szakadnak meg a szeretetnek a szálai. Sok sikeres emberről lehetett olvasni, aki beszélt arról, mennyit jelentett számára, hogy a szüleit imádkozni látta. Vagy hogy a család együtt imádkozott. Azt is látjuk, hogy az ilyen családokban a felnövekvő gyermekek is nagyobb tisztelettel, egészséges kötődéssel viseltetnek a szüleik iránt. Jézus pedig maga mondta, hogy a közösségi imának nagy az ereje, ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük. És ez valóság. Nem az a kérdés tehát, hogy tényleg szükség van-e a családi imára, és ez ugye a feltett kérdésre is egy válasz, hogy az imára nem a Jóistennek van szükség, hanem nekünk, meg a családnak. Nem is ez a kérdés, hogy szükség van-e, hanem az, hogy hogyan valósítjuk meg, és ha nem valósítjuk meg, mi lehet az akadály. Na most nézzük az a hogyant egy kicsit. Számos formája létezhet, minden családnak meg kell találnia a neki leginkább megfelelőt. Erről már beszéltem, de mondjuk nézzük meg. Sok családban az esti közös imádságot, ezt már említettem, de ez egy megerősítés, vezették be, amikor mindenki itthon van, és hálát lehet adni a napért. Ilyenkor most már itt van egy bővítés ahhoz képest, amit eddig elmondtam, vagy korábban elmondtam, ilyenkor lehetőség van például a közös éneklésre. Saját szavakkal elmondott könyörgésekre, arra, hogy áttekintsük a napot örömeivel és bánataival. Azt hallgassuk csak, tisztelt rádióhallgatók. Imádkozhatunk ismerőseinkért és barátainkért. Bocsánatot kérhetünk egymástól a bántásokért. Ugye, ez milyen fontos? És erről már esett szó? Már viszonylag kis gyerekekkel is érdemes egy tized rózsafűzért együtt elimádkozni, és esetleg úgy, hogy felolvasom a Szentírásból megint csak az édesapa vagy az édesanya, Jézus születése így történt. Igen, és akkor utána pedig azt a tizedet imádkozzák el, hogy akit te szentszűz a világra szültél. Többszörösen is tanulnak a gyermekek, ismeretekben is bővelkednek, meg a szívük tudása is, hogy így mondjam, bővül. És akkor olyan is lehet, hogy előtte, a rózsafűzér előtt minden családtag elmondhatja, kiért, miért szeretné felajánlani az imát, és így mindenki imádkozik a másik szándékára is. És az egyházi évünk pedig számos advent, karácsony, tényleg nagy böjt, mindegyiknek megvan a maga jellege, és akkor a szülők, a felnőttek megtervezhetik, hogy most annak a mintájára, ami a nagy közösségben van, tehát a nagyobb közösségben, a plébánia közösségben, az egyházközségben, a templomban, hogyan teszik a családot is templommá, szentélyé. Egy hadgyermekes édes és nagyapa mondta el, tehát édesapa is, nagyapa is, hogy a reggeli ébresztés nem úgy zajlik náluk, hogy kelj fel már, fiam, el fogsz késni, mikor mászol már ki az ágyból, hanem bemegy, és elkezdi imádkozni a szíve első gondolata kezdett imád. Ez nagyon szép, amiben még álmosan, de ébredezve belekapcsolódnak a gyerekek. Tehát mit akarunk ezzel mondani? Hogy az estét emlegettük, hogy az ugye azért mindenhol, különösen munkanapokon, iskolanapokon nyugodtabb és jobban össze tudunk gyűlni, de azért reggel sem megvalósíthatatlan az imádság. Olyan humorosan, olyan rövid idő ideig, de mégis Istennel indulunk el. Vagy például itt elmondom azt, ami szoktam gyakorolni, de ezt mindenki meg tudja tenni, hogy felkelek, és egy nagy keresztet vetek, és esetleg, hogyha, és ugye van, a gyerekek ugye együtt vannak, kisebb gyerekek, vagy a nagy gyerek is tudja, a fiatalok is, hogy na most felkeltem, és a szülők is, tehát mindenki tudatosítsa azt, hogy beöltözünk Isten szeretetébe. Istenem, szeretlek, add, hogy szeressem az embertársaimat is. Például kezdjük ezzel a napot.
Yeah. szívem kutya örök öröme, fény a sötétben csak te vagy nekem, hallod imám, és bármi fenyeget nem hagy el.
Úgy gondolom, hogy ahhoz, hogy a közösségi ima, a családi ima megvalósuljon, fontos az a családban, hogy legyen egyéni ima is. Tehát itt gondolok, hogy a házaspár tagjai külön egyénileg is imádkozzanak, utána talán egy második szint, ha lehet így különbséget tenni, egy az, hogy a házaspárok együtt imádkoznak, tehát az egyéni ima után a közös ima, és úgymond a legmagasabb szint a közösségi, a családi ima. Tehát talán így is felépülhet egy családnak az ima élete.
Nagyon fontos ez, ami most elhangzott, mert valóban azt azért tisztán kell látni, hogy úgy nem fog tudni imádkozni a házaspár, és nem lesz úgy családi ima, hogy a családtagok külön-külön, először is külön-külön, személyesen, ne tartsanak kapcsolatot az Istennel. Tehát ha nincs személyes kapcsolat a Jóistennel, akkor külsőség egy lélek nélküli, hát hogy mondjam, szinte színjáték az, és egy kiüresedő szokássá válik, amit a gyerekek megéreznek, rögtön megéreznek, hogy ebben nincs lélek, ennek nincs tartalma. Ezt a szüleink arcán, viselkedési lényén is látjuk, hogy ez nekik nem a szívükből fakad. Tehát, hogy először is az nagyon fontos, hogy megnyissuk a szívünket, ahogy Newman bíboros úr mondja, többször kell imádkoznunk, mint amennyiszer levegőt veszünk. Tehát a lélegzetvétel ugye a testet élteti, mert különben meghalnánk, ha nem vennénk levegőt. A léleknek a lélegzetvétele meg az ima. És tényleg hadd tegyek tanúságot arról, hogy egész életen át lehet, sőt, és kell is fejlődni az imában, akár a világi testvéreknek, akár szerzeteseknek, akár nekünk egyházmegyés papoknak, és az ember ráérez arra, hogy hiszen ez a mennyország, hogy hiszen tényleg ez az ima, ez számomra ez nagyon fontos. Miért? Mert Istennel találkozom. Miért? Mert nem én vagyok a kezdeményező, hanem ő árasztja ki rám a szent lelkét. Értjük tehát, hogy ha amit gyakorlunk, amire vágyakozunk, lehet, hogy kezdetben nem megy, a személyes imádságról van most szó, de ha aztán az akadályokat, milyen akadályok? Hát a fáradtság, a szórakozottság és a lustaság, ezek az akadályok, ezeket legyőzzük, ezeken úrrá leszünk, akkor már érezzük, hogy milyen jó, hogy szinte, hogy mondjam, úgy felvérezte egy kicsit úgy, mint amikor az embernek ha fizikai munkát végez, és nincs úgy hozzászokva a fizikai munkához, a kezét kikezdi mondjuk a fejsze nyele, vagy a szerszámnak a nyele, és nincs kedve, hogy az embernek a munkát elkezdenie, és úgy egy kicsit úgy meg is viseli, úgy fel is vérzi. Ez a megviselés, ez a felvérzés, ebből élet fakad. Élet fakad, ezt nagyon kell látni. És aki pedig óvni akarja magát, meg úgymond a gyermekeit, vagy a fiatalokat attól, hogy nem kell, ezt nem szabad, nem szabad rákényszeríteni. Nem igaz, tehát ebben egy hazugság van, ne hazudjunk. Vessük le az állatcainkat. Nem igaz az, hogy majd ő eldönti. Hát de hogy dönteni el? Nekünk, útmutatóknak, jelzőtábláknak kell lennünk. Tehát, hogyha én szeretek imádkozni, ha én rendszeresen beszélgetek a Jóistennel, ha megosztom vele bánatomat, örömömet, akkor a házastársamra is ez, ez át fog ragadni, aki még esetleg ezt először nem érti, vagy hát nem gyakorló hívő, vagy esetleg nem is hívő, de nagyon sok olyan van, hogy magával ragadja a feleségnek, vagy a férjnek az alázatos, a bizalomteljes, és a kitartó példa. Tehát figyeljünk, alázat, bizalom, kitartó példa, ugye Istennel kapcsolatban, ez magával ragadja óhatatlanul egy idő után a másikat is. Mikor szereti az édesapa a leginkább a gyermekeit? Válasz, akkor, ha szereti az anyjukat. Mert a gyerekek, ha azt látják, hogy édesapánk és édesanyánk között milyen egység, milyen kedvesség, mosoly van, hogy urrá tudnak lenni a nehézségeken, esetleg az egymás ellen elkövetett sértéseken, hogy mindig újra tudnak kezdeni, meg tudnak bocsátani, akkor ez a gyerekek számára, tehát ez az indirekt mód, ez bőven elég. És aki azt mondja, és ezért szoktuk mondani, hogy kit kell szeretni jobban, most kisarkítva, a férjet, a feleséget, vagy a gyermekeket? Nagyon sokan azt mondja, hát természetesen a gyermekemet. Nem. A házastársat, mert a férj és a feleség mint olyanok, mint a gyümölcsfa, és a gyümölcsfának a gyümölcsei a gyermekek, feleség szeret imádkozni, és azután ezt a férjnek is átadja, akkor azután a lelki gyümölcsök is meglesznek, mert a gyermekek is szeretnek majd imádkozni, a kezdeti akadályok ellenére, húzóckodás, ugye motoskodás, minden, hát az élettani dolgok jelentkeznek, hogy persze, hogy jobban szeretnének játszani, tévét nézni, manapság ugye a digitális világban maradni, telefon nyomkodni, de egyszerűen a szülő azt mondja egyfajta szeretetelje szigorral, vagy határozottsággal, tegyétek csak azokat el, tegyük el, most az Úrral vagyunk együtt. És akkor ez gyógyító, ez felemelő, ez egy életre útra valót nyújtó valóság lesz.
Ahogy a beszélgetést indítottuk, hogy a családban tanulunk meg sok mindent, ott szocializálódunk, ott tanulunk meg szeretni és szeretve lenni, de úgy gondolom, hogy az is nagyon fontos, hogy az ellenség szeretetet és meg kell, hogy tanuljuk, ahogy Jézus fogalmazott Máté evangéliumának 5. fejezetében, a 43. és 44. verset idézem. Hallottátok a parancsot, szerest fel a barátodat, és gyűlöld ellenségedet. Én pedig azt mondom nektek, szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok üldözőitekért. Lehet, hogy ezt egy kisgyermekes családban kisgyermekeknek nehéz megfogalmazni, megmagyarázni, hogy mit jelent az ellenség szeretet, miért kell értük imádkozni, de most így nagy bőjtben párhuzamba állíthatjuk ezt a gondolatot azzal is, hogy Jézus is a kereszten úgy imádkozott, hogy Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Tehát ez is az ellenség szeretetnek a megnyilvánulása.
Világos, és miközben ezek a gondolatok elhangzottak, kettő dolog kristályosodott ki bennem, és azt szeretném, hogyha ez a tisztelt rádió hallgatókban is kikristályosodna, hogyha ezt át tudnám adni mindenkinek. A következő kettőről van szó. Mielőtt az ellenség szeretetről beszélnénk, hát először is ki is mondta az ellenség szeretetnek a fontosságát, vagy ki is hangsúlyozta? Jézus. Kérem szépen, szíven kell, hogy üssön bennünket ez a megállapítás, hogy a kereszténységen kívül nincs még egy olyan vallás, ahol az ellenség szeretetről szó lenne. Nincsen. És hát ha most mi persze mindenkinek a vallását, mindenkinek a vallási hovatartozását nagyon-nagyon tiszteljük. Egyébként például hát az, hogy az ellenség szeretet ilyen módon nincs hangsúlyozottan meg, az nem azt jelenti, hogy mondjuk a hinduizmusban, vagy a mohamedán vallásban, a muszlim testvéreknél, a zsidóságban, hogy ne lennének olyan emberek, akik a más hitű, a más világnézetű embereket ne szeretnék, vagy ne lennének hozzájuk kedves. Sokszor bizony szégyenkeznünk, pirónunk kell, hogy más világvallásoknak a tagjai mennyivel több szeretetet, kedvességet, figyelmet mutatnak, mint mi keresztények. Hát ugye van Gandhinak az a mondása, Mahatma Gandhinak, hogy a kereszténységről, ami egyrészt egy elismerés, másrészt meg hát egy nagyon kemény bírálat, hogy meglátott ugye egy kagylót, ami teljesen ki volt száradva. A keresztények manapság ilyenek, olyanok, mint a kiszárkadló. A kagylóban lüktet egy csodálatos élet, maga a kagyló, tehát az állat, a teremtmény, de egy kiszáradt kagylóhé azt mutatja, hogy sajnos a keresztények azt a tanítást és azt a személyiséget, aki Jézus Krisztus, hogy nem ismerik, nem igazán követik, nem tesznek róla tanúságot, nem valljuk meg vonzó módon. Tehát azt mondtam, hogy két valóság jut eszembe, két nagyon fontos fogalom kristályosodik ki bennem. Az egyik az, hogy Jézus Krisztus. Akár imádságról beszélünk, akár bőtről, akár milyen vallásos megnyilvánulásról, nincs értelme, ha nem törekszünk arra, hogy Jézus Krisztust egyre jobban megismerjük. Na most erre mi ad lehetőséget? Hát a Szentírás, a Szentmise, és az, hogy otthon is olvassuk a Szentírást, és elsősorban az evangéliumokat. Ha én nem ismerem Jézus Krisztust, hogy ő milyen, bizonyos helyzetekben hogyan viselkedett, ha én csak, hogy mondjam, hittan könyvekből, meg az imakönyvből tudom, hát ez egy nagyon felületes tudás, felületes, és azt mondom, az életem bizonyos határélményeiben, vagy határhelyzeteiben, betegségben, szenvedésben, szerettem halál közeli állapotában, hogy milyen igazságtalan az Isten, hogy lehet ilyen, mikor én egész életemben vallásos voltam. De kimaradt a vallásosság lelke, a szíve, aki maga Jézus. Egyrészt, másrészt meg, azt mondtam, hogy két fontos valóság van, az, hogy például az ellenség szeretetnél a konkretizálás, hogy azt mondják az, hogy gyerekek, mi történt ma az iskolában? Ez és ez. Engem mondja a kisfiú, hogy a barátom, a Pisti nagyon megbántott, és hát én nem is fogok vele beszélgetni meg. De, na látod, figyelj csak ide. Itt ez a mai helyzet, ami téged rosszul érintett, ez rossz volt, de a Jóisten a rosszat is jóvá tudja tenni azáltal, hogy most tudunk arról beszélni, hogy ki is az igazi ellenség. Amikor az ellenségről beszél Jézus, akkor nem egy bűnözőről, egy gengszterről, egy köztörvényes, számunkra félelmetes emberről beszél, hanem arról, aki nekünk mondjuk valamilyen kárt okozott, aki minket csúfolt, aki nekünk nem segített, aki állandóan gúnyol. Tehát az az ember, aki megnehezíti az életünket, vagy az az ember, aki terhünkre van, az az osztálytárs, vagy az a munkatárs, aki mondjuk kimutatja az ellenszenvét, az a főnök egy munkahelyen, aki állandó bírálatot fogalmaz meg, és én beszélek a házastársammal, meg a gyermekeimmel arról, hogy nekem őt szeretnem kell. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy azt az embert, aki állandóan szemrányást tesz nekem, aki bírál, aki ellenszenves, azt nekem nem meg kell bosszulnom, vagy a bosszúálláson kell gondolkoznom, nem a sérelmek megtorlásán, nem azon kell gondolkoznom, hogy jól beolvasok neki, mert most már elegem van, hanem azt ugyan, hogy azon gondolkozom, hogy kulturáltan ugyan megkérdezhetem természetesen, hogy kedves munkatársam, vagy főnök úr, vagy főnök asszony, kérem szépen, mondja meg, hogy tulajdonképpen mi is a gondja. Ha ezt meg lehet tenni, nem biztos, hogy meg lehet tenni, mert lehet, hogy olyan agresszív, arrogáns, nagyon erős, durva, úgy erős személyiség, hogy durva az illető. De mégiscsak törekednünk kell a megbeszélésre, másrészt pedig a rosszat jóval kell legyőzni. Tehát meg kell próbálni az erényeket gyakorolni, vagyis a jó tulajdonságokat, amiket a Szentlélek segít magunkban kialakítani, a türelmet, a jószívűséget, a kedvességet, azt, hogy nem fortyanunk fel, hogyha hallunk egy sértő szót, akkor azt mondjuk, hogy Jézusom, hát én ezt felajánlom pontosan azért az emberért, aki engem megsértett. Mert lehet, hogy neki valami nagy lelki fájdalma van, vagy lehet, hogy a családjában nincs valami rendben, vagy ő azt gondolja, hogy ő fölöttem lévő, de még sincs lelki békéje. Tehát így aztán először is a felnőttek magukban tisztázzák azt, hogy mi is az az ellenség, és akkor így a gyerekeknek a konkrét, a meghatározott eseteit halva azt mondják, na figyeljetek csak, na tehát akkor ez a gyerek, vagy ez a tanár volt az úgynevezett ellenséged, de nem az a megoldás, hogy akkor gondolkozol a visszavágáson, vagy gondolkozol azon, hogy beszélj vissza, hanem az a megoldás, hogy szépen, szeretettel, türelemmel viselkedel, mert Jézusnak ezáltal fogsz örömet szerezni, Jézust ezáltal fogod tudni utánozni, és ez az ellenség szeretet.
Nagyon szépen köszönöm Kormos Csaba atyának ezt a beszélgetést az imádságról, és azon belül is a családi imádságról. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
Kedves hallgatóink, műsorunk készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében. A szerkesztő riportert Sinkovics Andrát hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Műsorunkat 22 óra 5 perctől és 2 óra 5 perctől megismételjük.
A Szent István Rádió.